Kedves hallgatók, ez itt a Szólda a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Jó estét kívánunk! Szeretettel köszöntünk minden kedves érdeklődőt! Áldás békességet kívánok!
Áldás békesség, Istennek dicsőség!
Dicséretesség a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Dicsőség a Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké, föltámadt Krisztus!
Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár a mi Istenünk!
Szeretettel köszöntünk minden kedves érdeklődőt! Ez itt a Szólj be a papnak külön kiadása, a Szólj be a püspöknek ma este, ahol azt a kérdést fogjuk megvizsgálni, hogy csak Isten menthetje már meg a világunkat. Szeretettel köszöntöm és tisztelettel köszöntöm a ma esti vendégeinket, akiknek külön köszönet jár azért, hogy a jelenlegi nehéz körülmények, technikai nehézség ellenére is áldoznak idejükből erre a mai alkalomra. Szeretettel.
Én vagyok az egyedül, nem debreceni, de lélekben debreceni is vagyok.
Köszönjük, és Fekete Károly tiszántúli református püspök urát.
Köszönjük szépen a köszöntést.
Én pedig Berecz Péter vagyok. Ma este az interaktivitás három szinten fog megvalósulni. Először is kérdéseket gyűjtöttünk be előzetesen ebben a témában. Nagyon sok, nagyon jó kérdés érkezett. Köszönjük őket, ezek közül fogunk válogatni, és azzal fogunk kezdeni majd, hogy ezeket fogjuk körbejárni egy kicsit. Úgy gondolom, hogy ma este nem csak, és nem elsősorban a koronavírus járványról fogunk beszélgetni, hiszen sajnos azt tapasztaljuk, hogy mostanában elég sok minden erről szól, de egy tágabb kontextusban szeretnénk mi ezt a kérdést körbejárni, és az általános emberi létállapotról is szót fogunk ejteni, nem csak erről a járványról. Hiszen mit is tapasztalunk? Igazából azt, hogy néhány éve még úgy érezhettük, hogy egy olyan világban élünk, ahol a tudomány és a technika határok nélkül fejlődik, az áruk és a szolgáltatások teljesen szabadon áramolnak a világban, és jutnak el hozzánk is, és azt érezhettük, hogy bár a világ percről percre változik körülöttünk, mégsem szédülünk el ebben, hanem még mintha élveznénk is ezt a sodrást. Azonban, hogyha ma őszintén kitekintünk akár a saját ablakunkon, akkor azt látjuk, hogy bizony a Föld többsebből vérzik, és háborús gócpontok ugyanúgy ott vannak a világban, menekültek áradatai ugyanúgy vándorolnak egyik kontinensről a másikra, gazdasági verseny továbbra is kíméletlenül zajlik, a gazdagok és a szegények közti különbség az tovább is nő, és hát talán nem véletlen, hogy ez a járvány is megjelent, ez a koronavírus járvány is megjelent, és egyre több ember mindennapját ez a hangulat határozza meg. Érdekesekként említeném, hogy megjelent az egyik első könyv, amely a járvány idején született, és a járványról szól, egy olasz író és fizikus, Paolo Giordano Járvány idején című könyvét most már magyarul is olvashatjuk. Egy nagyon rövid részt szeretnék belőle idézni, ami a címlapon is található. Nem attól félek, hogy megbetegszem. Akkor mitől félek? A járvány következményeitől, hogy a civilizációnk csupán kártya vár. Félek a lenullázódástól, de az ellenkezőjétől is, hogy hiába való lesz a félelem. Elmúlik, és utána nem változik semmi. Azt hiszem, hogy az író egy olyan gondolatot ragad meg, amit egyre több helyről hallhatunk. Sokan abban reménykednek talán, hogy a betegség, a bezártság és a szenvedés kohójában egy jobb világ fog megszületni, jó irányú változások következnek be. Úgyhogy azt javaslom, hogy ma a jövőről is, akár ezekről a változásokról is beszélgessünk. Amint említettem, érkeztek be előzetesen kérdések, amiket nagyon köszönünk. Sok jó kérdés érkezett meg. Ezeket négy kérdéscsoportra osztottuk, összevonva azokat, amelyek témakörben összetartoztak, és ezekkel a kérdésekkel kezdenénk. Az első talán úgy lehet megfogalmazni, hogy ki okozta, és hogyan múlhat el ez a jelenlegi helyzet. Van, aki azt kérdezi, hogy esetleg az Úr haragja mutatkozik meg napjainkban. De más úgy vélekedik, hogy mivel az ember fokozatosan, folyamatosan meglopja Istent, ezért esetleg ő kísérletezhet velünk. Más azt kérdezi, hogy mi köze a gonosznak a járványhoz. Mit lehet egyáltalán a gonoszról tudni? Van, aki a szűzanyától várja a helyzet helyreállítását, és van, aki pedig arról ír, hogy majd csak a világ újrateremtése, végső helyreállítása fogja orvosolni a helyzetet. Tehát összevonva ezt a kérdéskört úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az Úr, a gonosz és nyilván az emberiség ki és hogyan járul hozzá ahhoz, ami velünk történik. Itt elsősorban Jesek atyáról gondoltam, hogyha esetleg ő megosztaná a gondolatait.
Köszönöm szépen a kérdéseket és most a válaszadás lehetőségét. Elsősorban az Isten haragja kifejezés ragadott meg engem ebben a kérdéscsoportban, amelyről szeretnék elmondani egy érdekes személyes élményt. Kisgyerek voltam még, szerintem 6-7 évesnél nem lehetett több, amikor édesapám, ugye együtt a 4 gyerek, nagymama is ott volt az asztalnál, és bejelentette, hogy ma Pétert megverem. Ez én voltam, ugye a keresztmama Péter, és hát nagyon sok rossz fát tettem akkor már a tűzre, hazudtam, nem jöttem haza az időben, és így tovább. És hát édesapa úgy látta, hogy elérkezett az idő. És aztán ment tovább a vacsora. Ezt úgy higgadtan bejelentett, hogy ma Pétert megverem. Elmondta, hogy mi minden zívánságot műveltem. És vacsora után imádkoztunk, és bementünk a szobába, levette a nadrág szíját, lefektetett engem az ágyra, nővéreim elkezdtek zokogni, édesanyjához odabújtak, én pedig, mint egy nagy hős, lefeküdtem az ágyra, és hát tűrtem, szíjjal megvert édesapám. És hát én azt hittem, hogy haragszik édesapa, mert hát joggal is haragudott, mert hát mondom, meg is érdemeltem ezt a nagy verést. Úgy visszagondolva ma, szerintem bazsajgott magában édesapa, mert ott az a szíjavaró verés, ez inkább csak egy látványos dolog volt, és hát közel 60 évesen mind a mai napig jól emlékszem erre az eseményre, és nagyon jól megjegyeztem magamnak. És édesanyja is megvert néha fakanállal, gyakrabban, de ez az édesapámnak ez a szíjavaró megverése bizony ez emlékezetes maradt, és hát az, hogy nem lehet hazudni, az végérvényesen belém ivódott a lelkembe. Na most azért hoztam föl ezt a talán ma drasztikusnak ható régi történetet, mert amikor rossz dolgok történnek velünk, a nevelőink biztos, hogy nem bántani akarnak, és nem rosszat akarnak nekünk, különösen a szüleink, akik bennünket ennyire szeretnek. És talán ugye, nem csak hasonlatként lehet ezt értelmezni, hiszen az Isten végtelenül és tökéletesen szeret, és a szülők nem tudnak olyan tökéletesen szeretni, ezért is mondom, hogy az Isten soha nem haragszik, és az Isten soha nem büntet, az Isten szeret, végtelenül szeret, és mindent felhasznál arra, hogy figyelmeztessen bennünket. A legtöbb dolog nyilvánvalóan nem is közvetlenül tőle származik, nem lehet őt felelőssé tenni, hogy kiszabadult a vírus most valami vadállatpiacról, vagy egy laboratóriumból, ezt nem tudjuk eldönteni, meg hogy mi mennyire vagyunk felelősek, hogy terjed a vírus, és fegyelmezetlenek vagyunk. Úgy, ahogy van egy fizikai, vagy a világban tapasztalható jelenség, amelyet föl tud használni az Isten arra, hogy segítsen minket, figyelmeztessen is, és így fogalmazódott meg a kérdés, hogy a jövőre tekintsünk, attól függ, hogy veszem, minek veszem. Figyelmeztetés mindenképpen, és hogy mennyit fogunk tanulni belőle, nagyon érdekel engem is, hogy mai 4 püspökös beszélgetésünk során mire fogunk ebben a kérdésben jutni, de semmiképpen sem büntetés, és hogyha azt érezzük, hogy az Isten elhagyott bennünket, vagy hagy minket szenvedni, valójában az történik, hogy én feledkeztem meg az Istenről, az Isten szeretetéről, mert őtől csak jót kapok. Egymástól kapunk rosszat, meg a fizikai törvények miatt, ha elvágom az ujjamat, az nyilván fáj, de az Isten ezt mind jóra tudja használni. Minél jobban bízom az Istenben, annál inkább tudom fölismerni az Istennek a jóságát, még a rossz dolgokon keresztül is. Na, rövidre fogvacsunk, ez a válaszom. Nem haragszik az Isten, nem büntet bennünket az Isten, de tud figyelmeztetni, ezen keresztül, és rajtunk múlik, hogy mennyire értjük meg ezt a figyelmeztetést.
Nagyon hangsúlyosnak érzem én is ezt, és ezt nagyon megfogott, amit Fülöp érsek mondott, hogy nem félelemből kell nekünk bűnbánatot tartani, hanem szeretetből. Tehát nem azért kell megbánni a bűneinket, mert jó Istenem, akkor elpusztít bennünket a járvány, hanem azért, mert Isten annyira szeretett minket, hogy erre a szeretetre nekünk válaszolni kell. Jézus, amikor eljött, akkor az evangéliumként hirdette, hogy térjetek meg. Nem az, hogy szedjétek össze magatokat, hanem az, hogy van egy lehetőség, hogy megtérjetek. Azt az üzenetet hoztam, azt az örömet.
Köszönjük szépen. Az egyik kérdezőnk igazán komolyan vette a felhívásunkat, hogy szólj be a püspöknek. A következőt írta, miért egy nem létező magasabb hatalomtól válunk bármit is? Ha képtelenek vagyunk békét, békességet teremteni, pusztuljon az emberiség. Csodálatos paradicsom lesz itt, mihelyest a Föld regenerálja magát. Láthatóan egy agnosztikus, vagy inkább ateista álláspontról van szó, egy olyan kérdésben, amit már érintettünk a régi idő kapcsán. Nekem az lenne kérdésem, hogy az ilyen gondolatokat megfogalmazó testvéreink irányába van-e speciális üzenetünk ebben az időszakban?
Nem botránkozom meg ezen a kérdésen, mert egyrészt őszinte, és kimondja a saját véleményét, másrészt sokan így gondolkoznak, hogy az Isten egy nem létező erő. Bizonyítani nem fogjuk most, egyszerűen talán a keresztény emberek életének a hitelessége jelenthet esetleg, ha nem is bizonyítékot, de erőforrást, hogy ez talán követhető példa. Hogy paradicsom lesz-e, ha minden elpusztul, vagy nem, hát ezen nyilván máshogy látjuk ezt a kérdést. Azzal együtt ki kell kiáltani magából az embernek akár az Isten tagadó kérdéseit is, mert akkor tudunk őszintén beszélgetni. Ha most látnánk egymást face-to-face, akkor nyilván lehet-e jobban folytatni a beszélgetést, de indítsunk el adott esetben olyan fórumokat, ahol lehet ezt folytatni.
Kettőnek lehet válaszolni, úgyhogy gyorsan csatlakozom Tamás válaszához, amit korábbi szavaiban is utalt rá, a kérdezés így tette föl, ugye Rousseau-t idézve, hogy vissza a természethöz, be kell látnunk, hogy az ember alapvetően jó, ilyennek alkotta az Isten, de a természete rosszra hajlik. És csupán jó szándékból nem tudjuk helyre tenni a világunkat. Ezért jött el Krisztus, hogy megváltson bennünket, mert mi a saját hajunknál fogva nem tudjuk kihúzni magunkat, nekem azért, mert nincs is, de más sem képes arra, hogy megmentse magát. Az ember nem tudja magát megmenteni. Akárhányszor próbálják újra és újra, föl kell ismerni, hogy ez a fajta jó szándék kevés, mert újra és újra visszatér az embernek a gonoszsága. Hányszor elhatároztuk már világháborúk meg lágerek után, hogy soha többet ilyet, és csak újra csináljuk, és újra folytatjuk. Tehát nem tudja az ember önmagát megmenteni, most Ferire is utalok, ez a világ már meg van mentve, meg van váltva, de csak akkor tudom ezt észrevenni, hogyha megváltóval együtt élem meg ezt a megváltottságot. Saját maga nem fogja tudni helyre tenni a világot az ember egyedül.
Köszönjük szépen. Volt szó a beszélgetés elején alvó ügynökökről. A következő kérdés pedig az ébredésre vonatkozik. Az a kérdés, hogy jelenlegi helyzetben látják-e önök, hogy többen fordulnak Istenhez azok is, akik eddig nem. Látnak-e olyan példákat, hogy nem hívő emberek is ébrednek és gondolkodnak Istenről, azaz történik-e ébredés a társadalom szintjén. Nekem erről egy rövid történetet eszembe, amikor a lelkész sétál az utcán és találkozik egy ismerős arccal, odalép, hogy azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy látom, sokszor szoktam az utcán látni, de mikor láthatom végre a templomban? Mikor fog csatlakozni az Úr seregéhez? Azt mondja, hogy én már csatlakoztam, de hát sose látom a templomban. Hát igen, mert én a titkos szolgálatnál vagyok. Válaszol erre. Látjuk-e azt, hogy az ilyen titkos szolgálatosok, az ilyen alvó hívők, vagy azok, akik keresők, ők nyitottabban érdeklődéssel fordulnak akár az online egyházi alkalmak felé?
Ott kezdeném, ha szabad, hogy van ez a mondás, hogy zuhanó repülőgépen nincsen ateista. Ez önmagában kevés. Tehát ha csak ez a nagy ijegység van, ha valaki, mint egy rossz diák úgy imádkozik, hogy jaj Istenem, csak ezt ússzam meg, és akkor más lesz minden, most ne feleljek, az nyilván nem tanult semmiből, és az nem lesz jó diák. Tehát túl az ijegységen valami másra van szükség. Ha már az említés történt az online alkalmakra, az kétségtelen, hogy sokkal több embert el tudunk érni most az online istenti szeretekkel, mintha összeadnánk a templomban ténylegesen ülőket. Persze ezek a kattintások sokszor bizonytalanok, hogy mennyiben tartósan maradnak ott, és mennyiben tudnak tényleg koncentráltan figyelni erre, de óriási esélyt ad arra. Én úgy érzem, hogy az egyház számára amúgy is esedékes volt egy ilyen modellváltás, akár ezzel a fórummal is, hogy használjunk ilyen eszközöket. Nyilván még jobb lenne személyesen találkozni, de lám át tudtuk idalni a különbségeket, és lehet, hogy sok egyházi gyűlést is meg lehetne így tartani, egy csomó pénzt spórolnánk, meg időspórolnánk, meg jobban védenénk a teremtett világot azáltal, hogy kevesebbet kötékelnénk. Hát a jót meg kell üdvizni. És azt az interaktivitást, azt a nyitást a online média felé, azt mindenképpen meg kell őrizni, de visszahozni az eredeti személyességet. Tehát számomra ez a nagy lecke, hogy az egyház képes-e ezt a modellváltást átélni, és a híreit képes-e modern eszközökkel tartósan megtólítani. Úgy szoktuk mondani, hogy nagy különbség van a veszély és az esély között. A veszélyből, amiben most vagyunk, esélyt lehet kovácsolni, hogy egy új...
Nagy veszélybe került Fabinyi Püsök úr, és elveszette az esélyét annak, hogy hozzánk tudjon szólni. Tovább viszem a gondolatát, mert nagyon sokszor harmonizál a gondolatunk, tehát pontosan esélyt látok én is abban, hogy új lehetőség nyílt számunkra. Mi is ezt tapasztaljuk, hogy sokkal többen csatlakoznak az ilyen jellegű közvetítésekhöz. Én magam is sokkal több ilyen üzenetet mondok el, és érdekes módon több emberhez jut el az, amit előtte olyan sokszor mondtam. Tehát van nemben jó lehetőség, erről is mostanában egyre többet beszélünk, hogy nem csak szörnyűség, ez nem csak egy nagy baj, amiből menekülni kell, hanem egy jó esély, amit az Úristen szintén adott nekünk, amit jól föl tudunk használni. Tehát aztán, hogy később mi lesz ebből, hányan maradnak meg, azt nem tudjuk nyilvánvalóan, de én is úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőséget ad. Nem csak az ijegység miatt, hanem az új helyzet, az új lehetőségek miatt.
Technikai lehetőségeket ki kell használnunk, és az újabb találmányokat is. Én azt hiszem, ez egyértelmű. De azt ne felejtsük el, hogy a közösségünk, a közösségi alkalmaink azok nem virtuálisak, hanem nagyon is kötődnek a személyes jelenléthez, a személyes közösséghez, ahhoz, hogy mi részt vegyünk a Szent Misén, részt vegyünk az Isten tiszteleteken, ahhoz az kell, hogy mi ott legyünk, és nem csak itthonról, a karosszékből nézzük a színházi előadást, vagy mint egy színházi előadást, hanem ott tudunk jelen lenni. Nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy Tamás, múlt vasárnap volt ugye Tamás vasárnap, Tamásnak nem külön jelent meg Jézus, hanem amikor legközelebb a közösségbe volt, a közösségbe ő is ott volt, akkor jelent meg 8 nap múlva, és ezzel is üzeni, hogy Jézus egyházat, közösséget akart alapítani, és a közösségben szól legteljesebb módon. Mert hiszen a mi hitünk az, hogy az egyház nem egy külön szervezet, hanem az egyház az Krisztusnak a titokzatos teste. Nem választható el a kettő. Nincs ilyen, hogy Krisztus igen, egyház nem. Mert ha azt mondjuk, akkor ketté vágjuk Krisztust, azt meg nem lehet. Annak semmi értelme.
Most hallottok? Bocsánat.
Most igen.
Köszönöm, elnézést, egy kis technikai gigszer volt. Köszönöm. De egyetértek mindennel. Amit a végén akartam mondani, ez Fülöp folytattad ragyogóan. Nem veszély, hanem esély. Ez volt a lényeg. Ugyanezt, igen.
Egy kérdező arra kíváncsi, hogy az élet lelassítását azt hogyan lehet megvalósítani. Én úgy gondolom, ezt érintettük részben a teremtésvédelem kapcsán, de... Talán itt arról lehet érdemes beszélgetni, hogy találkozunk slow mozgalommal, akár gasztronómiában, turizmusban, illetve hát az is egy általános tapasztalat, hogy aki belép egy templomba, egy szakrális térbe, ott más idő működik, mint kint a világban. Hogyan tudnánk esetleg ezt a lassítást a világ felé közvetíteni? Hogyan tudnánk hatékonyan lassításra ösztönézni ezt a túlpörkött világot?
Hát a lassítás megvalósult már. Belekényszerített bennünket ez a mostani helyzet egy lelassult világba. Az a fontos, hogy ennek az értékét vegyük észre. Mert kétségtelen, hogy kevesebbet utazunk, kevesebbet mozgunk, és otthon vagyunk, lelassult az életünk. Nehogy az legyen csupán, hogy alig várjuk, hogy mikor lesz ennek vége, és akkor még jobban fölpörög ez az egész, mert akkor semmit nem tanultunk belőle. Nagyon fontos, hogy ebből az egészből tanuljunk. És soha ne felejtsük el, hogy mennyi haszon is volt abból, hogy otthon voltunk, hogy otthon énekeltük este az imádságot, Tamás mondta, hogy ezt a balkon imádságot, vagy balkon éneket, azt nem tudom, elmondta, de már nagyon, nagyon jó kezdeményezés. Tehát mindaz, ami most érték, az legyen tudatosan beépítve az életünkbe, ezt tudjuk most tenni. Az egy kicsit más dolog, amire Péter utalt, hogy a templomban minden, ott kilépünk az időből, ott nem csak lelassul az idő, hanem ott időtlenségbe lépünk be, és hát ezt majd, ha beléphetünk újra a templomokba, akkor reméljük, hogy újra megtapasztalhatjuk ezt, és ez nagyon is fontos. Nekünk görögadósoknak különösen is, mi azért sok helyet nem is zártuk be a templomot, mert nekünk a templom az elképzelhetetlen az egyházunk a templom nélkül, de hát egy-egy ember lézeng, vagy hát szóval felelősen nem jön több ember a templomba. Viszont az, hogy ezt az Istennel töltött időt, ennek az időtlenségét megtaláljuk, akár az egyéni imádságunkban, erre most jó lehetőséget kapunk. És a engem hallgató híveknek ezt mondom, hogy igenis most többet imádkozzanak, többet olvassák a Szentírást, legyenek több időt töltsenek az Istennel, mert ebből tudnak gazdagodni.
Egyébként az online lehetőségek egy picit kísértést jelentenek ebből a szempontból, őszintén szólva, mert ott minden a gyorsaságról szól. Szakemberek figyelmeztetnek arra, hogy szép-szép egy online istentisztelet, de ne 60 perces legyen, vagy még hosszabb, hanem inkább csak 20-30, mert nem fogják végignézni. Hát itt azért már is egy kicsit figyelmeztető jelek is vannak, és valóban az az időtlenség, ami a templomban, a liturgiában átköltheti az embert, vagy átjárhatja az embert, azért nagyon fontos, hogy ne ez a pörgés, ez a média pörgés legyen, hanem valamiféle lelassulás. A családban, ugye együtt vagyunk sokkal többet, hál' Istennek, családjainkkal, mint különben, beszélgetések, közös étkezések, ez nagyon nagy kincs, hogy valóban ez a balkonéneklés, amit egy lelkészünk kezdeményezésére gyakorlunk. Én nagyon szeretném, ha ez megmaradna majd a járvány után is, hogy a szomszédainkkal este együtt tudunk énekelni, nagyon szép lenne. És végül a lelassuláshoz talán Kundera írja ezt aforizmát, hogy a teknős béka többet lát a világból, mint a nyúl. Azt hiszem, hogy tanulhatnánk a teknős békától, és érdemes volna ezt továbbadni.
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy úgy látszik, mi akkor nagyon mellé fogtunk, mert éppen most adtam ki egy rendelkezés, hogy mi eddig sokat rövidítettük a szertartásunkat, mert mondták, hogy hát sietni kell a híveknek, mert megy a busz, de most nem kell menni a buszon, most mi még hosszabb szertartásokat közvetítünk, kimennyit vesz belőle.
Köszönjük a válaszokat. A következő kérdező azt arra utal, hogy szinte minden egyik történelmi egyház megtapasztalta a kiresedő templomokat még a karantén előtt. Most, hogy valóságon kiürültek a templomok egy időre, milyen következtetéseket, tanulságokat vontak le? Ehhez kapcsolnak egy másik kérdés, amely szintén templomra utal. Azt mondja, hogy Jézus templom nélkül tanított, és hogy mezőn, dombon, kis csoportokban alkalmak tartását veti fel.
Hogyha a kérdés második felét válaszolnám meg először, azért az, hogy Jézus korában hogyan voltak a szokások, hogyan működött, hát azért nem volt minden faluban templom, zsinagógák voltak, és Jézus, ahogy olvassuk az evangéliumban, a szokása szerint elment a zsinagógába minden szombaton, és olvasásra jelentkezett, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy Jézus nem negligálta a közösségi alkalmakat, és nem csak a kiválasztott belső körnek adta a tanításait, hanem azért mindenkit szeretett volna megszólított, és megszólítani, és mindenkivel szóba is állt. Tehát, hogy az, hogy egyébként meg, hogy a templomaink kiürülnek, hát hol így, hol úgy, vagy éppen Európában kiürülnek, és máshol pedig soha nem látott méretekben vesznek részt a szentmiséken. Jártam Cebuban az előző eukarisztikus kongresszuson, és hát ott a Székes Egyházban, ahol egyszerre 3000 ember tud részt venni a szentmisén, egy-egy vasárnap óránként, tehát reggel 6-tól este 6-ig minden órában van szentmise, minden órában 3-4 ezer ember részt vesz ezen a szentmisén. Tehát azért nem lehet így általánosítani, azon viszont érdemes elgondolkodni, és itt a lassításon is egy kicsit érdemes elgondolkodni, hogy itt Európában hogy működik a dolog, hogyan éljük meg. Nagyon sokan ugye az előző gondolatmenetben is mondtam, hogy sokan így gondolkodnak, hogy Krisztusra igent mondunk, de a magam módján vagyok vallásos. Tehát az egyházra nemet mondok, a templomra nemet mondok, nem megyek el a templomba, nem kötődöm közösséghez. Éppen azért, mert én a magam módján fogom meghatározni, hogy hogyan éljek. De az egy nagyon érdekes dolog, és nagyon kétséges, hogy tudunk-e keresztény módon élni egy olyan világban, ahol egyedül akarjuk ezt megélni. Ahogy egyedül nem lehet megmenteni, nem tudja megmenteni magát az embert, nem tudunk keresztény módon egyedül élni. Ahogyan a Szentatya mondta, hogy egyedül senki nem menekülhet meg. Egy beteg világban nem maradhatunk egészségesek. Tehát azért ezt érdemes átgondolni, és most, mivel több szabadidőnk is van talán, ezeket úgy át tudja gondolni mindenki otthon a csendes perceiben.
Azt hiszem, a kérdés nyomán önkritikusan be kell látnunk, hogy azért valóban ez a tendencia Európában, és nem csak a romlott nyugaton, amit sokszor ostorozunk, hanem sajnos a magunk környezetében is, hogy a szekularizáció az erősen érvényesül, és az üres templomok azért járvány nélkül is, ha nem is üresek, de mondjuk fogyatkozó látogatottságú templomok járvány nélkül is sajnos a realitáshoz tartoznak. Adja Isten, hogy ezzel megváltozik ezután. Amikor én a húsvéti istentiszteleten az üres budavári templomban prédikáltam, akkor azért utaltam arra, hogy az üres sírra is emlékeztet ez engem, mert azért az a jézusi mondat nagyon fontos, ahol nem is Jézus, az angyalok mondata az üres sír mellett, amit az asszonyoknak mondtak, hogy ne így keressétek, ő feltámadt és előre ment Galileába. Csak az a kérdés, hogy hol van az a Galilea, ahova Jézus előre megy, és lehet, hogy az most a világ, a szekuláris emberek, vagy a családok körébe, és ezért nagyszerű, hogy nincsenek templomi istentiszteletek, de talán vannak házi istentiszteletek, nem talán, nem tudjuk, hogy vannak házi istentiszteletek, sok-sok kicsi templom az otthonokban, ahol imádkoznak, énekelnek, közösségben vannak, és ez nagyon-nagyon fontos. Ferenc pápa, ha jól tudom, a pápává választása előtti, talán utolsó homiliáján arról beszélt a Jelenések könyve alapján, ugye Bergoglio bíborosként, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget. És azt mondta volna, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget, de az egyház ajtaján zörget belülről, mert ki akar menni az egyházból. Tehát nem szabad Jézus bezárni a templomba, bezárni az egyházba, hanem engedni kell, hogy ő menjen a világba, és menjünk mi is missziói lelkülettel a világba, Galileába követve Jézust, a pogányok Galileájába, és ott tudjuk őt meghirdetni a rendhívő emberek körében, mert Jézus oda megy.
Fekete Károly püspök úr jelentkezett.
A templomot én se hagynám semmi pénzért, és az a legfontosabb helyszínünk, de azon a kreativitáson elindulva, amit látok a kollégáimnál, és gratulálok nekik ehelyről is, hogy ilyen nagyszerűen föltalálták magukat, hogy ezt az ötletességet tovább kell vinnünk majd a járvány utánra is, hogy minél nagyobb és minél többféle felületen, minél több műfajban tudjuk megszólítani azokat, akik a templomtól most még idegenkednek, de ezen keresztül be tudjuk őket segíteni, és ennek a komplementaritásnak kellene majd tovább folytatódni. A templom érdekében, hogy az Isten tiszteleteink a szent liturgiák és misék érdekében, hogy legyen egy híd, amelyiken áthaladva besegítjük őket a templomba, de ehhez sokkal másabb megközelítési módok kellenek, és most ezt most ízlelgetjük, hogy lehet így is, a templom hiányát meg megszenvedjük, úgyhogy a kettőt együtt kellene majd gyakorolnunk.
Köszönöm szépen, ez akkor egyben válasz arra a kérdésre is, amit kaptunk, hogy az online alkalmak azok maradnak-e a karantén és a járvány után. Én úgy értettem mindenkitől, hogy ennek a lehetőségét mindenképpen megvizsgálják, és inkább abba az irányba hallunk, hogy lesznek ilyen alkalmak a jövőben is.
Igen, ezek nagyon fontosak, de azzal a meghagyással, hogy ezek nem istentisztelet pótló, vagy nem a szent liturgiát pótló alkalmak legyenek, hanem csak kiegészítők, és segítsék a hitéletet, de azt mi elhatároztuk, hogy a istentisztelet helyett nem jelenünk meg az online térben, az maradjon csak a maga rendes liturgiai menetében az egyházi esztendőnek megfelelően.
Viszont ugyanezen a vonalon szeretném hozzátenni a magunkét, hogy nem csak online közvetítésre buzdítjuk, vagy a követésre buzdítjuk a híveket, hanem hogy otthon alakítsák ki, valaki már mondta is, a saját otthoni templomot. És abban bízunk, hogy ez megmarad. Tehát eddig is a szép sarkot, ahol ikonokat helyezünk el, azt mindig buzdítottuk a híveket, és azt látjuk, hogy most egy-két hónap alatt nagyon sokan kialakították ezt, fényképeket küldözgettek egymásnak, hogy csinálták meg. Évek óta beszélünk erről, de nem sikerült. Hát reméljük, hogy ezek az otthoni szentélyek meg fognak majd maradni. Tehát ez is haszon lesz belőle.
Egy kérdés maradt még a zárás előtt, ami igazából ez az alkalom is egy ökumenikus módon valósult meg, és én nagyon örülök, hogy sor került rá. Volt olyan kérdezőnk, aki talán azt vetette fel, hogy ez a kereszténységen belül az egységhez hozzájárulhat-e a jelenlegi helyzet. Hogy egy rövid gondolatot mindenkitől hallhatnánk erről.
A legelőször, vagy korábban beküldött kérdésben ennél egy kicsit markásabban volt megfogalmazva a felvetés, hogy nem lehet egyesülni most már végleg, és akkor, hiszen egy Isten van, és akkor egy egyházzá váljunk. Nyilván egy egyház van, nyilván van a Krisztus egyháza, és ezt nagyon sokféleképpen éljük meg. Az nagy elszegényedés volna, hogyha a legkisebb közös nevezőre redukálódna le az egyházaknak a tevékenysége, hiszen mindenki katolikus, ortodox, luteránus, református és más keresztény egyházak mind-mind gazdagítják, nem beszélve a különböző ritusokról, Krisztusnak az egyházát, tehát nem az az előrelépés, hogy ezeket mind-mind egy kohóba rakjuk össze, és akkor így váljunk egyé. Úgy leszünk egyé, hogy mindenki a saját hivatását éli meg leginkább, de az is igaz, hogy például most ez a beszélgetés valószínű nem jött volna létre, hogyha nincs most ez a helyzet. Tehát a sok mindenben a nehéz helyzet, vagy a veszélyhelyzet, vagy a szükséghelyzet közelebb hoz bennünket egymáshoz. Azt éljük meg, hogy akiknek nekünk mindjárt nagyon fontos az egység, most ez a helyzet is egyfajta késztetés arra, hogy még inkább megéljük.
Hogyha belegondolunk, mi debreceniként sokszor beszélgetünk erről, és mi talán sokak előtt ismert, hogy a három debreceni püspök havonta össze szoktunk jönni egy beszélgetésre, és többször is fölelevenítjük azt a gondolatát Szent II. János Pál pápának, aki a debreceni nagy templomban 1991-ben azt mondta, hogy eddig azt figyeltük a másikban, egymásban, ami nem Krisztus, és azt kezdtük el mindig kritizálni. Jó lenne elkezdeni azt keresni a másikban, ami krisztusi, és azt erősíteni, illetve attól tanulni. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a négyen így viszonyulunk egymáshoz, hogy keressük a másikban azt, ami krisztusi, illetve megtanulni, vagy észrevenni, meglátni, hogy azon a másikon keresztül Krisztus szól hozzám is, püspök testvérhez, szolgatárshoz, és az emberekhez, a többiekhez, a hívőkhöz és nem hívőkhöz. És azt észrevenni, felfogni, megérteni, és aztán életre váltani. Én nagyon hálás vagyok ezért a beszélgetésért, ezért az alkalomért is, de azért is, hogy nálunk itt Debrecenben, ugye Tamás Budapestről nem jár le olyan gyakran, de azért, amikor így amikor mi így együtt vagyunk hárman vagy négyen, akkor az mindig egy olyan találkozás, ami Krisztusban való találkozás, és éppen ezért mindig ünnep. Ez a mai este is egy ilyen volt számomra.
Azért örülök a Debrecenének, hogy mondod, mert azért, és ez kicsit önkritikus hang az egyház felé, szólj be a püspöknek, hogy beszólok magunknak, hogy talán országosan azért ez nem történt meg. Tehát nekem itt hiányérzetem van, megmondom őszintén, hogy amennyire lokálisan Debrecenben és más városokban is tudom, hogy ez működik így, és én is nagyon sok katolikus református püspökkel beszélgettem hosszan is telefonon, de talán nem történt meg az, hogy közösen fölléptek volna az egyházak, akár csak nem a nyilatkozatokban hiszek, de akár csak egy biztató üzenet formájában, hogy nem mindenki csak a saját egyházát szólítja meg, vagy a saját csatornáját használja. Én szerintem országosan meg kéne tennünk, akár egy ökumenikus istentisztelet megtartásával a köztévén, vannak is ilyen elgondolások, és remélem, ez meg fog valósulni, hogy amit az ökumenikus ima héten januárban meg tudunk tenni, ige liturgia keretében természetesen, azt most nagyon fontos üzenetként kellene gyakorolni, vagy megszólaltatni egy pünkösdi ökumenikus istentisztelet keretében, és általában a közös fellépéssel, országos szinten az emberek biztatásával. Tehát ökumenében nagyon sok erő van, és ezzel élni kell, és a médiát használni kell. Sokkal többet látogatjuk egymás templomát azáltal, hogy van közvetítés, és nem is csak az online, hanem a hagyományos televíziós istentiszteletek is milyen jók, hogy el tudunk menni egy görögkatolikus liturgiára, egy református, római katolikus, evangélikus istentiszteletre, meghívjuk egymást, éljünk ezzel, és meghívjuk a keresőket, éljünk ezzel a lehetőséggel.
Nekem nagy örömöt jelentett azért ebben a fájdalmas időszakban, meg a látványos összegyűlés nélkülözése mellett is, hogy a Magyar Ökumenikus Tanács és a Magyar Katolikus Püspöki Kar közös körlevelet adott ki húsvétre, azért ezt ne felejtsük el, hogy volt ilyen, de talán egy ilyen pünkösdi alkalom az gyönyörű is lenne, úgyhogy én is támogatom mindenképpen ennek a megvalósulását. Üzenetértékű lehetne. Az pedig, hogy Debrecenben ezt meg tudjuk valósítani, az nekem is szívbéli öröm, és Isten éljen a dicsőség azért, hogy most ilyen helyzetet adott nekünk, ilyen szolgatársakat Fülöppel, Ferivel és Tamással, hiszen azért, mint az evangélikus keleti területet gondozó püspök megjelensz, úgyhogy a fáradtságodért is köszönet, meg az ötletért.
Egy lelkész kolléga is egyébként, helyi lelkész kolléga is azért ott van sokszor asztalos Rihárd.
Hát a virágvasárnapi menetben négyen szoktunk menni elől Rihárddal együtt, úgyhogy nagyon jó érzés, és hát ez most sem maradt el, igaz, online volt a virágvasárnapi menet, de azért számon tartottuk ezt is, és azt gondolom, hogy ezzel tudunk példát adni az egész országnak, vagy a Kárpát-medence kereszténységének is.
Az a javaslat, ami érdekes gyümölcse volna ennek a ma esti beszélgetésnek, amit Tamás felvetett, hogy hát legalább mi négyen fogalmazzunk meg vagy egy imádságot, vagy egy üzenetet, vagy akár még azon is gondolkodjunk, hogy egy közös valamiféle istentiszteletet. Mert hogyha ennél túl nagyobb keretet akarnánk, akkor sok szervezés, kiket hogy mondjunk be, kit hagyunk ki, határon túliak és egyebek, de nem tudom, mit szóltok ehhez, hogy itt most négy történelmi egyháznak a képviseletében egy nagy elhatározást teszünk, hogy pünköskor majd meglátjuk, mire indít a lélek, de valamilyen közös szót, imát, cselekvést hozunk létre.
Mit szóltok hozzá? Én fel is ajánlom szeretettel, hogy a debreceni nagy templom elég nagy ahhoz, még hogy a távolságot kell is tartani, és technikailag felszerelt, hogy ezt meg tudjuk oldani, úgyhogy szeretettel várunk benneteket.
Akár. Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották, a legfontosabb kérdések.